Ige magyarázat Matthew Henry szentírás magyarázatából. Lukács evangélium a második rész, első 20 vers. Fordította Borzási Sándor. Lukács evangélium a második rész, a részről általában. Ebben a fejezetben Urunk Jézus Krisztus születéséről és gyermekkoráról kapunk beszámolót, miután az előző részben tudomást szereztünk fogantatásáról, valamint előfutárának a születéséről is csecsemőkoráról. Az elsőszülött itt bevezettetik a világba. Menjünk hát eléje, fogadjuk őt hozsánnánkkal, áldjuk azt, aki jön. Fel van itt tárva születésének helye és annak körülményei, melyek igaz messiás voltát bizonyítják, hogy ő éppen olyan, amilyenre nekünk szükségünk van. De egyúttal azt is jelzik, hogy nem olyan ő, amilyennek a zsidók várták és képzelték. Első 7 vers. Fel van tárva születésének angyal általi hírüladása a környékbeli pásztoroknak, s a csodálatos dicséret, mit ez alkalommal az angyalok énekeltek, valamint a hír elterjesztése a pásztorok által. 8-tól 20-ig teredő versek. Aztán Krisztus körülmetéltetése és a névadás. 21. vers. Bemutatása a templomban, 22-től 24-ig teredő versek. Simeonnak és Anna próféta asszonynak bizonyságtitele felőle, 25-től 39-ig teredő versek. Krisztus nevekedése és képességi fejlődése, 40-től 52-ig teredő versek. 12 éves korában a húsvét megünneplése, s a templomban levő tudós doktorokkal való vitája, 41-től 51-ig teredő versek. És ez a fejezet, együtt azzal, amit Máténál találunk, Máté első-második rész, képezi mindazt, amit tudunk Urunk Jézus felől addig az időpontig, míg nyilvános munkáját elkezdte 30 éves korában. Lukács evangélium második rész, első 7 vers. És lőn azokban a napokban Augustus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék. Ez az összeírás először akkor történt, mikor Siriában Cirénius volt a helytartó. Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak, kiki a maga városába. Felmine pedig József is, Galileából, Názáret városából, Judeába, a Dávid városába, mely Betlehemnek neveztetik, mivel hogy a Dávid házából is háznépe közül való volt. Hogy beirattassék Máriával, aki neki egyeztetett feleségül, és várandós vala. És lőn, hogy mikor ott valának, betelinek az ő szülésének napjai. És szüli az ő elsőszülött fiát, és bepújálá őt, és helyezteti őt a jászolba, mivel hogy nem valanékig helyük a vendégfogadó háznál. Magyarázat. Elérkezett immár az idők teljessége, amikor Isten ki akarta bocsátani az ő fiát, ki asszonytól lett, s a törvény alatt lett, s meg volt jövendőlve, hogy Betlehemben kell megszületnie. Nos, itt találjuk a följegyzést e nagy esemény időpontjáról, helyszínéről és csodálatos lefolyásáról. Először is itt van az időpont, amikor Urunk Jézus megszületett. Néhány dolgot megfigyelhetünk ezekben a versekben, melyek világossá teszik előttünk, hogy elérkezett immár a megfelelő idő. Először is abban az időben született, amikor a negyedik birodalom virágzása csúcspontján állt, épp amikor világbirodalom már lett, és sokkal nagyobbá, mint az előtte levő három birodalom. Lásd Dániel 2.40. Augustus császár idejében született, amikor a római birodalom terjeszkedésében minden korábbi határait felülmúlta, magába foglalva egyik oldalon Partiát, a másikon meg Britanniát, úgyhogy ekkora Terrarum Orbis Imperium, az egész föld birodalma nevét viselte. És innen van, hogy a császári birodalom az egész világnak van nevezve. Első vers. Mert alig volt a világnak olyan civilizált része, mely ne függött volna Rómától. Nos, ez volt az az idő, amikor Dániel jövendőlése szerint, Dániel 2.44, a messiásnak meg kellett születnie. E királyoknak idejében, a negyedik birodalom királyainak idejében támaszt az egek istene egy birodalmat, mely meg nem romol. Aztán akkor született, amikor Judea a római birodalom egyik tartományává lett, és annak adófizetőjévé vált. Amint ez világosan látható abból, hogy amikor az egész római birodalmat megadóztatták, ez alól a zsidók sem képeztek kivételt. Jeruzsálemet Pompei római hadvezér foglalta el 60 évvel ezelőtt, aki a zsidók vallási vezetését átadta ugyan Hirkánusnak, de az állami kormányzást már nem. Az ország fokozatosan meg lett csonkítva, míg végül teljesen le lett igázva. Mert Judeát ez időben Cirénius kormányozta, ki Siriának volt római helytartója, Lukács 2:2. A római írók Sulpitius Quirinusnak nevezik őt. Nos, épp ebben az időpontban kellett a mesiásnak megszületnie. Mert a haldokló Jákob hajdan arról jövendőlt, hogy Silónak el kell jönnie, amikor a fejedelmi bot elvétetik Judától és a vezéri pálca térdei közül, 1 Mózes 49:10. S ez volt az első adókivetés Judeában, szolgasságoknak első bélyege. Tehát most kellett Silónak eljönnie, hogy felállítsa az ő országát. Volt még egy másik körülmény is az időt illetően, ami kitűnik a birodalom alattvalóinak általános összeírásából. És pedig az, hogy most az egész birodalomban általános béke uralkodott. Jánus temploma most bezártan állt, ami pedig sohasem történt meg, ha valahol háború dúlt. S most volt az alkalmas idő a békesség fejedelmének megszületésére, akinek idejében a kardokat ekevasakká kovácsolják. Fel van tárva másodszor az igében a hely, ahol Urunk Jézus megszületett, és ez a hely nagyon figyelemre méltó. Betlehemben született. Így volt megjövendőlve, Mikiás 5:2. Az írástudók így értelmezték, Máté 2:5-6, s a köznép is így tudta ezt, János 7:42. A helység neve jelentős. Betlehem jelentése kenyérháza. Nagyon alkalmas hely volt tehát arra, hogy itt szülessen meg az, aki az élet kenyere, a mennyből alászállott kenyér. De ez még nem minden. Betlehem volt Dávid városa, szülővárosa. Ezért itt kellett megszületnie Dávid fiának. Igaz, hogy Sion is Dávid városának neveztetik, 2 Sámuel 5:7, de Krisztus mégsem ott született meg. Mert Betlehem volt Dávidnak az a városa, ahol szegénységben megszületett, s pásztor lett belőle. S üdvözítőnk ezt a helyet választotta születése helyéül, nem Siont, ahol Dávid hatalomban és dicsőségben uralkodott, amely város Krisztus egyházának hivatott előképe lenni. Ez Sionnak a ma hegye. Nos, amikor Szűz Mária várandós volt, és immár beteltek az ő szülésének napjai, Isten gondviselése úgy rendezte, hogy a császár parancsából az egész római birodalom adófizetés céljából összeirattassék. Azaz, a saját városok hivatalnokainál nevüket be kellett adniuk, hogy beirattassanak és följegyeztessenek családjaik szerint. Ez az itt használt szónak sajátos jelentése. Megadóztatásuk csak másodrendű cél volt. Feltételezhető, hogy hűségesküt is kellett tenniük a római birodalom iránt, valamilyen összeállított szöveg formájában, vagy legalábbis valami kevés összeg lefizetésében, alattvalói hűségük jeleként. Vazallusként jegyeztettek föl tehát, és ezt saját kezükkel kellett aláírniuk. Ezt az összeírást kihasználták a zsidók, kik nagy kedvüket lelték törzseik és családjaik pontos elkülönítésében, hogy bejegyzésükkor különleges gonddal kimutassák ősi származásukat. Ilyen esztelen buzgóság hevítette őket az árnyék megmentésében, amikor már a valóságot rég elvesztették. Augustus császár célja pedig ezzel csak saját büszkeségének kielégítése volt. Alattvalóinak számát kívánva megismerni, s azt világgá kürtölni. Vagy politikai szándék vezette, hogy saját érdekeit megszilárdítsa, s uralmát még erősebbnek tüntesse fel. ám de a gondviselés mást valósított meg ezáltal. Az egész világ az összeírás kellemetlenségeivel szembesült, csak azért, hogy Mária és József beirattassék. Ez hozta fel őket a galilai Názáretből Judeába, mivel a Dávid házából is leszármazottai közül valók voltak, Lukács 2.4.5. S talán, lévén, hogy szegények és alacsony sorsúak voltak, királyi eredetüket inkább tehernek és költségnek tekintették most, bosszúságnak, mint sem dicsekvésük tárgyának. Mivel problémás azt feltételezni, hogy minden zsidó nemzetbeli férfi és asszony kötelezve volt ősei városának felkeresésére, hogy ott irattassék be, most, amikor már nem tartották meg oly szigorúan a törzsek határait, úgy, mint korábban, ezért feltételezhető, hogy a szigorú pontosság csak a Dávid házára volt érvényes, mellyel kapcsolatban maga a császár nyilván szigorú parancsokat adott, mivel királyi törzs volt, és bizonyára tudomása volt róla, hogy királyi reményeket táplál, és meg akarta ismerni ennek a törzsnek létszámát és erejét. De Isten gondviselése különféle célokat szolgált ezzel. Először is ennek révén a várandós és szülés előtt álló Szűz Mária Betlehembe hozatott, hogy ott szülje meg fiát, az isteni jövendőlés szerint, habár ő maga Názáretben szeretett volna maradni. Lásd meg itt, hogy ember tervez, Isten végez, s hogy Isten gondviselése miként rendel el minden dolgot az írás beteljesedése érdekében, és miként használja fel az emberi terveket az ő saját tervének szolgálatában, és miként valósítja meg azt, hogy anélkül, hogy tudnák, sőt szándékuk ellenére is, a teremtmények mind az ő ügyét szolgálják. Másodszor, ezáltal kitűnt, hogy Jézus Krisztus Dávid utódja volt, hisz mi másért kellett anyjának most Betlehembe mennie, ha nem azért, mert a Dávid házából is háznépe közül való volt. Ez lényeges dolog volt, melyet be kellett bizonyítani, és épp egy így hiteles bizonyítékot igényelt. Justin Mártír és Tertullián, a keresztény vallásnak a két korai védelmezője, a római birodalomnak ez összeírására hivatkozik annak bizonyítására, hogy Krisztus a Dávid házából született. Aztán ezáltal nyilvánvalóan lett az is, hogy törvény alatt lett. Mert mihelyt megszületett, egyben a római birodalomnak alattvalójává is lett, zsarnokok szolgáivá, amint Ézsaiás 49.7 mondja. Sokan úgy vélik, hogy mivel az összeírás idején született, őt is bejegyezték apjával és anyjával együtt, hogy kitűnjék, megalázta magát és szolgai formát vett fel magára. Ahelyett, hogy világba jövetelekor királyok fizettek volna adót néki, ő maga lett adófizetővé. Az igében továbbá fel vannak tárva születésének körülményei, és ezek nagyon alantasak voltak, s a gyalázat minden lehetséges jelét magukon viselték. Valóban elsőszülött fiú volt ő, de gyenge dicsőség volt egy ilyen szegény asszonynak elsőszülött fia lenni, hisz semmi öröksége sem volt, amihez jogot tarthatott volna a születésen kívül. Más gyermekekhez hasonlóan ki volt téve a közös megaláztatásnak. Bepójálták, mint bármely más újszülöttet, szorosra kötözve, mintha másként elkúszált volna, vagy egyáltalán szüksége lett volna arra, hogy egyenesen szorosan tartsák. Ő, aki a tengert bepójálta a sötétségbe, most ő maga is pólyát vett magára. Lásd, Jób 38.9. Az örökké valóság atya, az idők gyermeke lett, és az emberek így szóltak ahhoz, kinek származása régtől fogva, öröktől fogva van, mi tudjuk, honnan való ez. János 7.27. Az öregkorú egy arasznyi csecsemővé vált. Aztán sajátos megaláztatásai voltak, melyekben csak neki volt része. Egy vendégfogadónál született. Dávidnak amafia, ki atya házanépének dicsősége volt, semmi vagyonnal sem rendelkezett, amit igénybe vehetett volna. Még a Dávid városában sem. Nem volt egy barátja, aki segítséget nyújthatott volna anyjának, felajánlhatott volna egy szállást, hol egy ágyban fekhelyet talált volna. Krisztus vendégfogadóban született, azért, hogy tudassa velünk, csak átutazóként jött-e világba, mint egy fogadóba, és hogy tanítson bennünket is hasonlóképpen tenni. Egy vendégfogadó minden utas előtt nyitva áll, mindenkit befogad, s így tesz Krisztus is. Szeretetének zászlaja ki van tűzve, s aki csak hozzájön, azt semmiképpen ki nem veti. Csak eltérően más fogadóktól ő szívesen látja azokat, kiknek nincs pénzük, és üresen jönnek hozzá. Nála minden ingyenes. Aztán egy másik körülmény, sajátos körülmény, hogy Jászolban született. Olyan helyen, mely barmok számára készült, hogy abból etessék az állatokat, mert nem volt hely számukra a vendégfogadó háznál. Mivel szegények voltak és nélkülözők, ezért pölcső helyett egy jászolba fektették, és széttépett ruhadarabokba pólyálták. Hogy jászolban született, és hogy szegénységbe pólyáltatott, ez nyilván bizonyítja szüleinek szegénységét. Ha gazdagok lettek volna, úgy mindjárt lett volna hely a számukra. De mivel szegények voltak, meg kellett húzódniuk ott, ahol tudtak. Bizonyítja ez a kor romlottságát és az emberi jóérzés hiányát is. Hogy egy erényes és tisztességes nővel így barbár módon viselkedtek. Ha csak egy csepp emberség lett volna bennük, nem utasítottak volna egy vajudásban levő nőt az istálló jászlához. Továbbá bizonyítja mi Urunk Jézus megalázkodását. A bűn folytán mi olyanokká lettünk, mint a kivetett csecsemő, ki elhagyottan hever, s ilyen volt Krisztus is. És eként akart megfelelni a Mózes által jelzett előképnek, az Ószövetség nagy prófétájának és törvényadójának, kit csecsemőkorban kitettek a gyékénkosárban, akár csak Krisztust a jászolba. Eként akart Krisztus megvetni minden világi dicsőséget, és tanítani minket is, hogy mellőzzük ezeket. Ha az övéi nem fogadták be őt, úgy ne tartsuk mi se különösnek, ha olykor minket sem fogadnak be. Következik Lukács evangélium második rész, 8-tól 20-ig terjedő versek. Volának pedig pásztorok azon a vidéken, akik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájuk mellett. És imé az Úrnak angyala hozzájuk jöve, s az Úrnak dicsősége körülvevé őket, és nagy félelemmel megfélemlének. És mondta az angyal nékik, ne féljetek, mert imé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen. Mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele. Találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelenik az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Istent dicsérik és ezt mondják vala, dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. S lőn, hogy mikor elmentek az angyalok őtőlük a mennybe, mondának a pásztor emberek egymásnak. Menjünk el mind Betlehemig, és lássuk meg e dolgot, amelyet az Úr megjelentett nekünk. Elmenjenek azért sietséggel, és megtalálják Máriát és Józsefet, és a kisgyermeket, aki a jászolban fekszik vala. És ezt látván elhirdeték, ami nekik a gyermek felül mondatott vala. És mindenek, akik hallák, elcsodálkozának azokon, amiket a pásztorok nekik mondottak. Mária pedig mindez igéket megtartja, és szívében forgatja vala. A pásztorok pedig visszatérének, dicsőítvén és dicsérvén az Istent, mindazok felől, amiket hallottak és láttak, amint nekik megmondatott. Magyarázat. Krisztus megalázkodásának legalantasabb körülményei mellett mindig ott látjuk az ő dicsőségének valamilyen formában való kinyilatkozatását is, hogy kiegyensúlyozzák az előbbieket, s elvegyék a botránkozást róluk. Mert amikor megalázta magát, Isten akkor bizonyos mértékben felmagasztalta őt, és jövőbeli felmagasztaltatásából előleget juttatott neki. Amikor őt bepolyával látjuk a jászolban, kísértve vagyunk így szólni, bizonyára ez nem lehet Isten fia. De nézzük csak, amint születését ez ige szerint angyalkar kíséri, s nyomban azt fogjuk mondani, bizony nem lehet más ő, mint valóban Isten fia, akiről meg volt jövendülve, hogy amikor bevezetik a világba, imádják őt Istennek minden angyalai. Zsidók 1.6. Mátinál föl van jegyezve, miként jött-e hírnök, e mennyei nagykövet a bölcsekhez, kik pogányok voltak, egy csillag által. Itt pedig azt tudjuk meg, miként értesültek róla a pásztorok, kik zsidók voltak, egy angyal által. Mert Isten mindegyikhez olyan nyelvet választott, mely a legelérhetőbb volt számukra. Figyeld meg itt, milyen elfoglaltságban voltak a pásztorok. A Betlehem környéki mezőkön tanyáztak, és vigyáztak éjszak az ő nyájaik mellett. 8. vers. Az angyal nem a főpaphoz, vagy a vénekhez küldetett. Ők nem voltak felkészülve hírek fogadására, hanem a szegény pásztorok társaságához, kik Jákobhoz hasonlóan szelíd, sátorban lakozó emberek voltak, s nem pedig ravasz vadászok, mint Ézsau. A pátriárkák is pásztorok voltak. Mózes és Dávid a nyáj mellől kaptak elhívást Isten népének kormányzására. S e példa által Isten azt kívánta meg kimutatni, hogy még mindig kedvesek előtte, kik ez ártatlan, tiszta munkával foglalatoskodnak. Izraelnek Egyiptomból való kiszabadításáról szóló híradás akkor közöltetett Mózessel, amikor a nyájat őrizte. S ezekhez a pásztorokhoz is, kik bizonyára istenfélő emberek voltak, egy még nagyobb szabadításról szóló híradás érkezett. Megfigyelhetjük itt, hogy nem aludtak, amikor e hírt közölték velük. Habár sokan nyertek már Istentől kijelentést, miközben ágyaikon szenderegtek. Hanem a pásztorok nyájaik mellett tanyáztak és vigyáztak. Akik Istentől üzenetet kívánnak hallani, azoknak fel kell gerjeszteniük magukat. Teljesen éberek voltak, és ezért nem lettek megtévesztve a látottak és hallottak tekintetében, mint ahogy azokkal megtörténhet, kik félálomban vannak. Megfigyelhetjük azt is, hogy nem kegyességi tevékenységekkel voltak elfoglalva, hanem teljes erővel hivatásuk munkáját végezték. Vigyáztak nyájaik mellett, hogy megvédjék őket a tolvajoktól és ragadozó állatoktól. Valószínű, hogy nyári időszak lehetett, amikor a barmokat egész éjjel kint tartották, mint ahogy a mi vidékünkön is teszik, amikor a nyár folyamán éjszakára nem terelik istálóba a jószágot. Jegyezzük meg, Isten kegyelmes látogatásaiban akkor is részesedhetünk, amikor teljes erőnkkel tisztességes hivatásunkban foglalatoskodunk, és közben Istennel töretlen közösségben vagyunk. Látjuk továbbá az igében, hogy meglepődtek az angyal megjelenésekor. 9. vers. Imé az Úrnak angyala hozzájuk jöve, hirtelen megállt fölöttük, nagy valószínűséggel fejük felett a levegőben, mintha közvetlenül a mennyből jelent volna meg. Az eredeti szövegben így olvassuk, az angyal. Mintha ugyanaz az angyal lett volna, mely megjelent többször is már az előző fejezetben. Gábriel angyal, ki sebesen repült. De ez nem bizonyos. Hogy az angyal hozzájuk jött, azt jelzi, hogy ők a legkevésbé sem gondoltak ilyen dologra, és nem vártak ilyesmit. Mert Isten látogatásai a mennyből megelőző módon érnek bennünket, vagy úgy, hogy nem is tudunk róluk. S hogy megbizonyosodjanak róla, hogy valóban egy mennyből jött angyal áll előttük, szemeikkel látták és füleikkel hallották, amint az Úr dicsősége körülvevé őket. Az éjszakát oly fényessé tette, mint a nappal. Oly dicsőség volt ez, mely Isten megjelenéseivel a múltban rendszerint mindig együtt járt. Egy mennyei dicsőség, felette nagy dicsőség. Olyan nagy fényességben, hogy tekintetük nem bírta annak tündöklését. s ez nagyon megfélemlítette, és nagy zavarba hozta őket, s valami rossz hírtől tartottak. Miközben számos vétkünk terhe ránk nehezedik, okunk van attól félni, hogy bármely mennyei kijelentés a harag hírnöke lesz számunkra. Fel van tárva tovább az igében, hogy mi volt az az üzenet, mit az angyalnak át kellett adnia a pásztoroknak. 10-től 12-ig terjedő versek. Először is elosztotta félelmüket. Ne féljetek, mert nem olyan hírt hoztunk, ami rettentésetekre lenne. Nem szükség ellenségeitektől félnetek, s nem szabad barátaitoktól félnetek. Aztán bőséges örömre szolgáló hírrel lepi meg őket. Ime nagy örömet hirdetek, evangelizálok nektek. Ünnepélyesen kijelentem, hogy okotok van örömmel fogadni, mert örömet hoz az egész nép számára, és nem is csak a zsidó népnek. Hogy a mai napon, ebben az órában üdvözítő, szabadító született nektek, az a megváltó, kit régóta vártatok, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. 14. vers. Jézus Krisztus a Messiás, a Fölkent, ő az Úr, mindenek Ura, teljhatalmú fejedelem, sőt, ő Isten, mert Úr. És ez a szó az Ótestamentumban Jehovának felel meg. Ő az üdvözítő, de csak azoknak lesz üdvözítője, kik Uruknak fogadják el őt. Az üdvözítő megszületett, a mai napon született meg, és mivel nagy öröm ez az egész népnek, nem kell titokban tartani. Hirdethetitek, és elmondhatjátok, akinek csak akarjátok. Ott született meg, ahol a profécia szerint meg kellett születnie, a Dávid városában. És nektek született, nektek zsidóknak küldetett elsősorban, hogy megáldjon titeket, pásztorokat, még ha oly szegények és megbetettek vagytok is a világon. Ez Ézsaiás 9.6-ra vonatkozik. Egy gyermek született nékünk, fiú adatott nékünk. Nektek, embereknek született, nem nekünk az angyaloknak. És ez valóban nagy öröm tárgya kell legyen minden nép számára. Akire sóvárogva vártak, ime végre megérkezett. A menny és a föld újjongjon az Úr előtt, mert ime eljött. Aztán az angyal egy jelet nyújt számukra, hitük megerősítésére ebben a dologban. Hogyan találunk rá erre a gyermekre Betlehemben, mely most tele van Dávid utódaival? Kérdezhették. Megtaláljátok őt erről a jelről. Jászolban fekszik, ott, ahol még soha újszülött nem találtatott. Ők talán azt várták volna, hogy az angyal így szóljon, meg fogjátok őt találni a város legszebb házában, fenséges öltözetben. Bár csak csecsemő még, de aranypalást van rajta, és számos gondozó dajka van körülötte, kik drága egyenruhákat viselnek. De nem. Megtaláljátok őt egyszerű pólyában, egy jászolban fektetve. Míg Krisztus e földön élt, nem tüntette ki önmagát. Nem tette magát nevezetessé mással, csak megaláztatásának példáival. Fel van tárva továbbá az igében, hogy milyen volt az angyaloknak Isten dicsőítése, és az emberekhez való jó kívánsága ez ünnepélyes alkalommal. 13-14-es versek. Az üzenetet alig mondta el az angyal, amikor hirtelen az egy angyal mellett ott termett a mennyei seregeknek egész sokasága, kik gyönyörű karban zengtek dicsőséget Istennek a pásztorok hallására. S énekük bizonyára nem olyan volt, mint amaz, Jelenések 14.3, melyet senki meg nem tanulhatott, hisz azzal a céllal adatott most, hogy mindenki megtanulja. Az ének arról szólt, hogy e munka dicsősége legyen Istené, dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek. Istennek az emberek iránti jó akarata, mint a Messiás elküldésében kifejezésre juttatott, nagyban hozzájárult az ő dicsőségéhez. És a magasságos mennyben levő angyalok, bár ők maguk közvetlenül személyesen nem érdekeltek ez üdvösségben, mégis Istent dicsőíti kezért. Lásd Jelenések 5.11-12. Dicsőség Istennek, akinek jó akarata és szeretete ilyen kegyelemre indult, s kinek bölcsessége kitervezte az üdvözítő kegyelmet, oly módon, hogy az isteni tulajdonság nem dicsőítetik a többi róvására, hanem az összesnek dicsősége hatékonyan biztosítva van, és előmozdítatik. Isten más munkái is mind az ő dicsőségére szolgálnak, de a világ megváltása Istennek a magasságos mennyekben való dicsőségét szolgálja. Továbbá az ének arról szólt, hogy az emberek élvezzék ennek örömét, áldását. A földön békesség, az emberek közt jó akarat. Isten jó akarata, mely a Mesiás elküldésében nyilvánult meg, békességet hozott be a földi világba, megölte az ellenségeskedést, mint a bűn felállított Isten és ember között, és helyreállított egy békés kapcsolatot. Ha Isten békét ajánl fel nekünk, úgy ebből minden irányba békesség fakad. Béke a lelkismeretben, béke az angyalokkal, béke zsidók és pogányok között. A békesség itt minden jó helyett áll, mindazon javakat képviseli, ami csak Krisztus testélételéből felénk árad. Mindazon jó, amivel csak bírunk, vagy amiután reménykedünk, Isten jó akaratának tulajdonítható. S ha mi bírjuk ennek áldásait, úgy viszont Istennek meg kell adnunk ezért az őt megillető dicsőséget. Nem is várható semmilyen béke vagy jó Isten dicsőségével összeegyeztethetetlen módon. Tehát semmilyen bűnös úton, vagy valamely más módon, egyedül csak az egy közben járó által. Itt a béke nagy ünnepélyességgel kihirdettetett. Aki akarja, jöjjön és részesedjen áldásaiban. E béke a földre szól, a jó akaratú embereknek. Egyesek így fordítják. Olyan embereknek, kik jó akarattal vannak Isten iránt, és készek vele megbékélni. Vagy azokhoz az emberekhez, kik iránt jó akarattal van az Isten, kik az ő irgalmasságának edényei. Lásd meg itt, mi nagy szeretettel vannak az angyalok az emberek iránt, mennyire kívánják az ő jólétüket és boldogságukat, mennyire örventek Isten fia testetöltésén, noha Krisztus tőlük eltekintett, nem az ő természetüket vette fel. És nem illik-e tehát, hogy mi sokkal jobban meginduljunk e felett? Ez valóban igaz beszéd, hisz az angyalok megszámláltatlan serege által hitelesítetett, és teljes elfogadásra méltó, hogy Isten jó akarata az emberek iránt Isten dicsőségére van a magasságos mennyekben, és békét teremt a földön. Látjuk az igében továbbá a látogatást, melyet a pásztorok tettek az újszülött megváltónál. Tanácskoztak e felett, és egymást biztatták erre. 15. vers. Miközben az angyalok dicsinekükre zengték, addig csak arra figyeltek. De amikor ezek tőlük eltávoztak a mennybe, mert az angyalok valahol csak megjelentek, sohasem időztek sokáig, hanem küldetésük elvégzésével rögtön távoztak. A pásztoremberek így szóltak egymáshoz. Menjünk el, mind Betlehemig! Jegyezzük meg, amikor mennyből jövő rendkívüli kijelentéseket már nem várhatunk, teljes igyekezettel azon kell lennünk, hogy a nyert kijelentéseket hitünk megerősítésére hasznosítsuk, s hogy tartsuk fent Istennel való közösségünket, míg e földön járunk. És bizonyára ez volt a méltó viszonyulás az angyalok bizonyságtételéhez, és ez a helyes reagálás az isteni kinyilatkoztatás iránt ma is. Ha ezt személyes megismerésünkkel és megtapasztalásunkkal pecsételjük meg. De figyeljük csak meg, ezek a pásztorok nem kételkedve mondták, menjünk, lássuk, vajon így van-e ez vagy sem, hanem teljes bizonyossággal, hadd menjünk el, lássuk meg a dolgot, ami történt. Hisz mi helye van itt a kételkedésnek, mikor az Úr eképpen kijelentette nekünk? Az angyaloktól hirdetett beszéd így erős és megkérdőjelezhetetlenül igaz volt számukra. Azonnal elmentek felkeresni a gyermeket, 16. vers. nem vesztegették az időt, hanem nagy sietséggel elmentek arra a helyre, melyet valószínű, hogy az angyal részletesebben leírt számukra, mint ahogy itt röviden le van jegyezve. Menjetek el annak a bizonyos fogadónak az istálójához, és ott megtalálták Máriát és Józsefet, és a kisgyermeket a jászolban fekve. Az a szegénység és alantas állapot, melyben találták az Úr Krisztust, nem rendítette meg őket hitükben, mert ők maguk jól tudták, mit jelent Istennel való boldog közösségben élni, nagyon szegény és keserves körülmények között is. Okunk van azt hinni, hogy a pásztorok elmondták Józsefnek és Máriának az angyalok jelenését, amit láttak, s az angyalok énekét, melyet hallottak, s ez nagyobb vigasz volt részükre, mintha a város leggazdagabb hölgyei látogattak volna el hozzájuk. És az is valószínű, hogy József és Mária is elbeszélték a pásztoroknak, milyen látomásokban volt részük a gyermekkel kapcsolatban. És ekképp, közölve és megosztva egymással tapasztalataikat, nagy mértékben erősítették egymás hitét. Itt van továbbá az igében a buzgóság, melyel a pásztorok elhirdették az eseményt, 17. vers. Amikor ezt látták, bár semmi olyat nem láttak, ami őket annak elhívésére késztette volna, hogy ez az Úr Krisztus, de mivel a körülmények, bármennyire alávalók is voltak, megegyeztek a jellel, mit az angyal adott nekik, ez nekik teljesen elég volt ahhoz, hogy boldog szívvel higgyenek. És amint ama leprások szóltak egykor, 2 Királyok 7:9, ez a mai nap örömmondás napja, s nem szabad hallgatnunk, úgy híresztelték ők is mindenfelé az egész történetet, amit nekik mondottak, úgy az angyalok, mint Mária és József e gyermek felől, hogy ő a megígért szabadító, maga az Úr Krisztus, hogy benne békesség van a földön, s hogy a Szentlélek ereje által fogantatott, és egy szűztől született. Ezt mondták mindenkinek, s e felüli bizonyságtitelükben teljesen megegyeztek. S ha most, amikor már a világban volt, a világ nem ismerte meg őt, ez már az ő bűnük, hiszen elégséges bizonyságot hallottak felőle. De milyen hatással volt ez az emberekre? Nos, valóban, akik csak hallották, elcsodálkoztak azon, amiket a pásztorok nekik mondottak. 18. vers. A pásztorok egyszerű, egyenes, becsületes emberek voltak, s nem gyanúsíthatták tehát őket a rászedés gonosz szándékával. Amit tehát elmondtak, mindazt igaznak tekintették. S ha igaz, akkor csak csodálkozni tudtak rajta, hogy a Mesiás nem palotában született, hanem egy istálóban. S hogy az angyalok ennek hírét nem a főpapokhoz vitték, hanem a szegény pásztorokhoz. Csodálkoztak ezen, de nem mentek a megváltó után. Nem érdeklődtek afelől, hogy mit kell tenniük vele szemben, vagy milyen áldásokban részesülhetnek általa, hanem hagyták, hogy az egész dolog egy párnapi szenzáció számba menjen. Ó, micsoda csodálatos ostobaság vett erőt a ma nemzeték emberein! Méltán rejtettek el aztán szemeik elől a békességükre tartozó dolgok, amikor ők készakarva eként hunyták be szemeiket azok előtt. Látjuk végül ez igében e dolgok hasznosítását azok részéről, kik elhitték és szívükbe fogadták ezek igazságát. Szűz Mária titkos elmélkedése tárgyává tette a dolgokat. Keveset beszélt, de mindezeket a dolgokat megtartotta és szívében forgatta. 19. vers. A bizonyságokat egymás mellé helyezte, és együtt őrizte őket szívében, hogy összehasonlíthassa azokat azon kijelentésekkel, melyeket ezután fog kapni. És amint csendben Istenre bízta korábban, hogy az ő erényességét tisztázza, amikor az gyanús volt az emberek előtt, úgy Istenre hagyja, hogy az ő tisztességét kihirdesse most, amikor az felfedetett. S elég volt számára azt tudni, hogy ha senki sem figyelt is fel a gyermek születésére, az angyalok felfigyeltek. Jegyezzük meg, Krisztus igazságait érdemes megtartani, s a mód ezek megtartására, megőrzésére az, ha szívünkben forgatjuk őket. Az elmélkedés a legnagyobb segítség az emlékezet számára. Aztán a pásztorok nyilvános dicséretük tárgyává tették a dolgokat. Ha mások nem is indultak meg igazán a dolgokon, de ők maguk igen, 20. vers, visszatértek, dicsőítvén az Istent, versenyezve a szent angyalokkal. Ha mások nem is méltatták megfelelő figyelemre az általuk közölt híreket, Isten mégis kedvesen fogadta az ő hálaadásukat. Dicsőítették Istent, mindazért, amit hallottak az angyaltól, s azért, amit láttak, a jászolban fekvő gyermekért, s azért, hogy úgy találták őt meg bepújálva, amikor beléptek, amint nekik megmondatott. Hálát adtak Istennek, hogy látták Krisztust, még ha megaláztatásának mélypontján is. Miként később Krisztus keresztje, úgy most az ő jászla egyeseknek bolondság és botránkozás volt. De mások benne meglátták, csodálták és dicsőítették Istennek bölcsességét és Istennek erejét.